kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Életének 89. évében, augusztus 17-én elhunyt Paskai László bíboros. Ez év pünköstkor hosszan beszélgettem vele Esztergomban, a Simor János papi otthonban, ahol nyugalomba vonulását követően élt. Megkerestem Bábel Balázs kalocsai érseket is, akinek tanára volt, illetve bizonyos értelemben elődje is Paskai László, lévén kalocsai koadjutor érsek volt a 80-as évek elején Paskai László, valamint Erdő Péter bíboros is megszólal a műsorban, akinek szintén nem csak elődje, hanem tanára is volt az elhunyt bíboros.
Közösséghez tartoztam, az örökfogadalom megvolt, én nem kértem fölmentést az alól sohasem.
Ha nem jön közbe a történelemnek az a nagy rákfenéje, amely évtizedekig Magyarországot vakvágányra vitte, akkor ön ferences csuhában ülne itt. 1950-ben el kellett hagynia a rendet, mint oly sokaknak, mert hát feloszlatták a rendeket, és hát úgy alakult az élete, hogy egyházmegyés papként, teológiai tanárként kellett helytállnia, majd főpásztorként, de lélekben azt hiszem, hogy ott van az az indulás, amelyet Szent Ferenc fiai körében töltött. Mi az 2015-ben, amiért élete ferences indulásának hálát ad?
Lényegében véve nem más, mint Szent Ferencnek az élete, aki rátalált Jézus Krisztusra, és akarta Jézus Krisztust követni. Ő követte Jézus Krisztust a saját körülményei között radikális módon, úgy, ahogy azt más nem tette meg, és ezzel a Krisztus követésével tudta megakadályozni az akkor már kibontakozó lázadásokat az egyházi vezetőség ellen, tehát a tévtanításokat. A Krisztus központúsága volt az egyik lényeges vonása, és a másik, amit hozzá lehet venni, hogy az egyház iránti tisztelete, hisz a művét, reguláját, közösségét a pápa elé vitte, és a pápának a jóváhagyását kérte hozzá, és még a porciunkulai búcsúnál is azt hangzott el, hogy megkapja a kérését, de csak a pápán keresztül. A pápához való ragaszkodás, mint aki Krisztus nevében Szent Péter utódaként irányítja az egyházat. Olyan belső tartalmak ezek, amelyek egy embernek a lelki életét nagyon komolyan tudják meghatározni és irányítani a keresztény életben.
Szent Ferenc mellett olyan zászlós hajói vannak a ferences legendáriumnak, történelemnek, mint Szent Antal, Szent Bonaventura, hatalmas szenteket adott a ferences rend az évszázadok során. A többi ferences szent közül ki az, aki úgy közel áll még bíboros úrhoz, hogy gyakran eszébe jut, esetleg közbenjárását kéri?
Nagyon sokan vannak, akik követték Szent Ferenc példájaként Jézus Krisztus evangéliumi életet, és egészen más a népszerűségnek a gondolata, és egészen más a léleknek a belső magatartása. Mindenféleképpen kiemelkedő Szent Bonaventura a ferences szentek közül, aki kapcsolódott Szent Ferenchez a maga nagy tudásával, de ugyanakkor teljesen Krisztusnak való önátadottságával. Minden esetre az ő személye útmutató abban is, ahogyan a szent tudományokkal lehet és kell foglalkozni egy keresztény embernek úgy, hogy az ne öncélú legyen, hanem Krisztushoz mélyebben vigye közelebb az embert a tanulmányai útján.
És hát ő is bíboros volt, mint bíboros úr.
Igen.
Szerzetesi hivatása hogyan érlelődött, milyen hatásokra?
Szegedi vagyok, és Szegeden voltak ferencesek, és pedig egészen kiemelt munkát végeztek Szeged alsóvároson, amelyik egybe búcsújáróhely is, és édesanyám különben is alsóvárosi lány volt. Megvolt így a kapcsolatom, és ez olyan, hogy középiskola idejében volt gondolkodás részemről is, hogy milyen lehetőségek vannak, de végül is a ferenceseknél döntöttem a ferences rendnek belső tartalma miatt.
A magyarországi ferences rendtartomány 1944 és 1954 között a hitükért életüket áldozó 7 ferences vértanú boldoggávatási ügyén fáradozik. Károlyi Bernát, Kis Szalész, Hajnal Zénó, Lukács Perbárt, és sorolhatnám tovább a neveket. Közülük van-e olyan, akivel találkozott Paskai László bíboros úr fiatal korában?
Hogy kivel találkoztam konkrétan, arra így nem tudok válaszolni, már az nem él az emlékezetembe. Különösebb kapcsolatom egy kivétellel nem volt egyikkel sem. Hát tudtam, hogy kik ők, az ő nevük, amikor Arkaikádban voltunk, természetesen szerepelt, hallottunk a letartóztatásról is, és aztán a kivégzésükről. Azt mondtam, hogy egy kivétellel, Hajnal Zénó atyával volt kapcsolatom. Hát ez a háborús időhöz tartozik. Ugye akkor 1944-ben, amikor a szovjet seregek már Magyarországra beléptek, akkor a Leventéket Szegedről elvitték, úgyhogy el kellett menni. Gyalogosan 3 nap alatt nagy nehezen Dunaföldvárra megérkeztünk. Egy teljes bizonytalanság volt, Szálasi már ugye akkor vette át az uralmat, hogy mi fog történni. Testvéremmel együtt megszöktünk akkor a Leventéktől, és egy bizonyos idő után, néhány nap után kaptuk azt a tanácsot, próbálkozunk Nagyatádon a ferenceseknél, hát valami munkát, szállást kapni, átvészelni a háborús időket. Ugye, amit később hallottam, azok közül, akikkel együtt, mint Leventéknek kellett Szegedet elhagyni, hát elég sokat besoroztak az német SS-hez, aminek hát a következménye a tragédia volt az illetők számára. Az szovjet hadsereg nem vitte fogolytáborba az SS-eket, hanem azonnal végzett velük. Így kerültem 44-ben Nagyatádra, és ott bekopogtattunk a házfőnökhez, Hajnal Zénó volt, aki kedvesen, jó akaratúan fogadott, el is vitt még a polgármesteri hivatalba, hogy valami munkát, szállást lehet találni. Hát végül is hát nem tudtak adni, hát ott maradtunk az Árdába, más menekültek is voltak. Zénó atya ebből a szempontból egy nagyon tiszteletre méltó és közvetlen volt. Ott voltunk mindaddig, amíg kiürítették Nagyatádot. Közben jöttek a német katonák, azok is betelepültek a rendházba, ott volt a frontvonal, a Zárda kertjéből lőttek, ami azt jelenti, hogy az ablakok mindjárt betörtek. Hát ez a háborús idő volt, és karácsony után kiürítették Nagyatádot. Előzőleg a kriptába voltunk, másfél héten keresztül, hát ott lövöldözések voltak, és karácsony után a kiürítés, amikor volt, az én atyával elindultunk gyalog a Somogy szobra, ott egy harci vonat éppen megérkezett, amelyik ment az Zalaegerszegre, föl tudtunk arra szállni, ott aludtak már a katonák, német katonák voltak, de aztán ugye az Zalaegerszegről mentünk tovább a Nyilas nyomás és uralom miatt nem is lett volna jó maradni, veszélyes volt, hát egy fiatal ember nem katonát, hogy lehetett az, hát azonnal intézkedtek volna. Így ismertem meg Zénó atyát, aki egy nagyon tiszteletre méltó ferences atyaként él az emlékezetemben.
Ő aztán Gyékényesre ment húsvét tájt, szintén el kellett hagyniuk Nagyatádot, és ott érte a vértanú halál.
Hallottam azt, hogy valami összegyűjtés volt, és a csoportban lévő papokat, talán kettőt kivégeztek azonnal az árok szélén. Hát nyugodjék békében. Házfőnök volt meg, plébános is volt. Jó néhány atya volt ott, talán 5-6.
És ekkor ő már fontolgatta, hogy ferences lesz, vagy már benn is volt a rendben, vagy utána lépett be a rendbe, Biboros úr?
Az később történt. Lehet, hogy ez is hatással volt a később jövő döntésre. Keszhelyen a kármelitáknál tudtunk helyet kapni az elkövetkező időbe, és onnan indultunk aztán haza, amikor a háború befejeződött.
A ferences rendbe mikor jelentkezett?
45-ben, az érettségi után. Hát akkor volt tulajdonképpen a döntésem, és írtam meg a jelentkezésemet a fölvételre. Széchenyben voltam a viciátus, egy évig tartott. Utána a teológiai tanulmányok Gyöngyösen voltak.
Kik voltak olyan előjárói, akiknek sokat köszönhet, akitől sokat kapott?
Karácsony Aladárnak a személyét lehet megemlíteni. Vele Széchenyben is olyan értelemben találkoztam, hogy nyáron volt a magiszterben személyi változás, és ő került oda novicius magiszternek. Amikor átkerültünk Gyöngyösre, akkor egy év múlva ő lett a klerikusok magisztere. König Kelemen volt ott akkor a magiszter, de ő szabályos formába kiutazhatott Amerikába az ottani magyarok lelkipásztorkodására, és akkor az ő helyébe került Aladár atya. Ővele az élete végéig tartottam a kapcsolatot. Ami megbeszélni való volt, azt vele megbeszéltem.
Ezekben a nehéz években ferences növendéknek lenni, Széchenyben, Gyöngyösön milyen emlékezetes élményeket tartogat?
Különösebbet nem tudok mondani. Akkor még más formában volt a növendékeknek az élete fölkészülése, a szabályzata. Egészen egyszerűen így mondanám, hogy a kolostoron belül egy külön klauzúra volt a novíciusoknak, illetve hát a klerikusoknak. Mi csak egymással voltunk kapcsolatban, és ott volt a tanítás is. Találkoztunk a többiekkel is, csak ugye magunk ezt voltunk. Abban az időben rádió nem volt, újság nem volt, a klerikátusban is ez egy, akkor egy bevett szabály volt, hogy a külvilággal nem tartottunk kapcsolatot ilyen formában, ha valamire szükség volt, hát azt a magisztrál vagy a tanárok mondták meg.
Koldulni küldték el a növendékeket?
Egy alkalommal voltunk Széchenyből, meg nem mondom melyik faluba. Akkor még ez szokásban volt, hogy mentek bizonyos falvakba. Falvakba tudták is azt, hogy jönnek a barátok, ki is hirdették, házról házra mentünk akkor.
És eredményes volt a gyűjtés?
Eredményes, már nem tudom, hogy mi gyűlt össze a gyirát, ez a barát meg az emlékezetemben.
Húztak egy kis kézikocsit maguk után, vagy szekérrel mentek, vagy egy zsák volt a hátukon?
Szekérrel. Volt egy lovas szekér, és az hozta haza.
Mikor ön Gyöngyösre került, akkor már kis szaléz vértanú halálthat.
Pontosan nem tudom az időpontot, a halál időpontját, de nem találkoztam. A neve természetesen, hát ugye ismerős volt.
Gyöngyösön a barátok a könyvtáruk legértékesebb darabjait, meg a templomnak a kincseit elfalaszták, amit aztán a rendszerváltozás után meg is találtak, és megmenekültek. Erről tudott-e Viboros úr, illetve volt-e része abban, hogy ezek megőrződjenek, ezek a kincsek?
Hát így akkor 1950-ben, júniusban, május végén júniusban, persze nekünk is megmondták, hogy nagyon súlyosbodik a helyzet. Ilyenkor a ott lévőknek át eszébe jutott az, hogyha valami történik és minden szabadon van, hát akkor azt tönkre fog menni. Itt volt többek között akkor Németh Lucius atya, egy nagyon intelligens, ügyes, körültekintő ember volt, és...
Ő volt a gyöngyösi házfőnök? Vagy?
Nem, tanár volt, jogot tanított, és többször is a határon át tudott menni, és aztán kint maradt, Olaszországban, majd később Amerikában halt meg. De visszatérve, az ő vezetésével, szervezésével a szentedényeket összegyűjtöttük, és a templom kriptájába...
Kelyheket, monstranciát, ilyesmiket, ugye?
Igen, igen. Az ötvös műveket, egyházi ötvös műveket összeszedtük. Nem is tudtam, hogy a gyöngyösi templom bal oldalán, ott a középtáján lévő oltár alatt volt egy lejárat a kriptába. De egyébként kívülről kertből lehetett a kriptába lemenni. Hát ugye azt Lucius atya tudta, elbontottuk, ami fölötte volt, és ott vittük le, pontosan én már nem tudom, hogy hová is tettük, ott el volt rejtve úgy, hogy ne is menjenek tönkre. Hát így ez akkor egy bizonytalan idő volt, mindegyikünk lelkébe ott volt, és hát jó, az események nagyon gyorsan pörögtek, ezután már egészen addig, hogy az utcán találtuk magunkat.
1951. március 3-án szentelték.
Zavaros idők voltak az egyházra vonatkozóan, már nagyon erősen ment előre a vallás ellenes magatartás. Csak említem, hogy 48-ban az iskolák államosítása, 49-ben Mindszentinek a letartóztatása, 50-ben a szerzetes rendeknek a feloszlatása következett be, és éppen emiatt mi, akik ferences papnövendégek voltunk, az egyházmegyei keretbe kerültünk át. Ez a bizonytalan helyzet az elöljárók felé is föltette a kérdést, hogy mi volna jobb, mi nem. Pontosan az indokokat nem ismerem, de az akkori tartományfőnök Luptovics Kolos atya, illetve a volt magiszterünk, Karácsonyi Aladár atya úgy döntöttek, hogy minél előbb történjék meg a papszentelés. Így került sor március 3-ára.
Hol?
A hely megint csak rámutat ennek a bizonytalanságára, a Magyar Szentföldön történt.
Vagyis a Hűvösföldbe.
Ma már nem sokan tudják, hogy elindult egy ilyen jellegű építkezés, hogy a szentföldi szentélyeket Magyarországon, Budapesten felállítani. Egy hatalmas ovális templom készült volna, 1937-ben kezdődött, Majsai Mór volt ennek a nagy lelkesítője, és ott volt egy kis kápolna is, fájdalmas szűz kápolnát, azt használták, és volt egy kis rendház. 51-ben megvolt a papszentelés, és még azon a nyáron államosították ezt az objektumot.
Ki szentelte püspök urat?
A szentelő püspökem Uzdóczi Zadravec István volt.
Zadravec, van-e személyes emléke vele kapcsolatban?
Hát az igazi személyes emlékem a szentelés, és pedig abban a formában, hogy amikor még itt voltunk Pesten a szemináriumban, akkor ő adta föl a lakásán lévő házi kápolnájában az úgynevezett négy kisebb rendet.
Végül is ez egy illegálisnak mondható papszentelés volt, vagy egy titkos papszentelés, vagy csak egy családias papszentelés volt?
Ez a kérdés valószínűleg az államjogi vonatkozásra vonatkozik. Államjogilag is ez legális volt, mert akkor úgy szerepeltünk mi, mint a Nagyváradi Egyházmegye magyar részének a papnövendékei. Azt állami részről nem kérdezte senki se, hogy ki adja az elbocsájtót a szenteléshez. Hát a mi szentelésünkhöz a tartományfőnök adta az elbocsájtást.
Hányukat szentelték akkor?
Hárman voltunk, akkor Kárkonyi Asztrik, Balázs Sebessén és jó magam. Ferencesek voltunk, és már a másik kettő már azóta hazaköltözött. 1950-ben jött létre a szerzetes rendek feloszlatása, és akkor történt tárgyalások eredménye volt az, hogy négy szerzetes rend két-két középiskolával fönt maradhat, működhet. A ferencesek nem voltak kifejezetten tanítórendiek, csak Esztergomba volt iskolájuk. A körülmények úgy hozták, hogy kaptak ők is két iskolát, az esztergomi iskolát, és elindítottak Szentendrén egy középiskolát, gimnáziumot még. Az is meg volt határozva, hogy mennyien lehetnek a rendnek a keretében, mint tanárok vagy adminisztrátorok, és meg volt határozva az is, hogy legfőjebb két növendéket vehetnek föl évente. A körülmények úgy alakultak, hogy egy-két rendtagot később a rendi keretbe sikerült áttenni. Így volt a Kárkonyi Asztrikkal is, hogy bekerült a rendi keretbe, és szentírást tanított a növendékeknek, és így volt Balázs Sebessénnel is, aki visszakerült a keretbe, és dogmatikát tanított a növendékeknek. 1950-ben úgy oldották meg az elöljárók a növendékeknek a helyzetét, hogy egyházmegyei keretbe helyeztek át. Néhányunkat, akiket a Budapesti Központi Szemináriumba és Hittudományi Akadémiára szántak, azok a Nagyváradi Egyházmegye magyar részének a keretébe kerültek. Nekik volt ösztöndíjas helyük központi szemináriumban. A többi növendéket, voltunk vagy 20-an akkor papnövendékek a ferenceseknél, a többi növendék Egerbe került, és ott történt a papszentelésük is. Thank you.
A ferencesekkel a kapcsolata hogyan alakult aztán? Egy nagy jelentős eseményt jóval későbbről én is ismerek, meg közismert, hogy mikor Kárpátalján a Szovjetunió utolsó éveiben Miboros úrnak volt egy történelmi látogatása, és a kárpátaljai szinte már kihalt katolikus papság pótlására magyarországi ferenceseket segített ki. Mielőtt erről szólnánk, a 1950 és 1989 között világi papként szolgált Miboros úr a ferencesekkel lelki kapcsolat, barátság, mi az, ami fönnmaradt?
A kapcsolatot azért közbe is tartottam, mert Karácsonyi Aladár atyához évente eljöttem, meglátogattam, jó kapcsolatom volt vele, találkoztam máskor is velük. Amikor Pesten spirituális lettem, akkor több alkalommal is felkértek arra, hogy én legyek a vizitátor, ami bizonyos időközönként minden szerzetesennél, így a ferenceseknél is megvan, ami abban az időben egy kicsit összetett és nehéz kérdés volt. Háromszor vagy négyszer voltam így vizitátor a ferenceseknél.
A vizitátorság azt jelenti, hogy a rend római központja számára egy bizonyos ellenőrzést végezni a rendtartomány életével kapcsolatban?
A vizitáció tulajdonképpen azt jelenti, hogy megnézni, hogy néz ki egy tartománynak az élete.
De kinek a nevében?
A generálisnak a nevében. A generális nevezi ki a vizitátort, és minden személlyel kell találkozni, beszélni, megnézni, hogy az adminisztratív dolgok rendben vannak-e, és ugyanakkor kapcsolódik az új elöljáróságnak a megválasztása. Megvan ennek a módja, hogy hogyan, mi módon kell ezt elvégezni, de ami lényegében véve azt jelenti, hogy a generális atyával is a kapcsolat közben megmarad. Nem részletezem az előírásokat, de ez is hozzátartozik a vizitációhoz.
A ferences rend kényszerűségből, vagy legalábbis így maradhatott meg, hogy vállalta a tanítást, jól lehet, nagy tanítási hagyományai nem voltak. A másik ferences rendtartomány meg föloszlatódott, vagy legalábbis betiltódott, a mariánusok. Hála Istennek aztán a két rendtartomány a rendszerváltozás után egy erős rendtartománnyá vált, és a névtárukban Miboros úr is szerepel, tehát számon tartják Miboros urat, mint ferencest. Miborosként, főpásztorként tudott-e ferences is maradni?
Igyekeztem, hogy az maradjak mindig, már a lelkiséget illetően, de a külső körülményeket illetően is, ahogy a körülmények között azt meg lehetett tenni.
És a kárpátaljai letelepítése a ferences barátoknak szintén ebből a régi kapcsolattal volt lehetséges.
Bizonyára az is szerepet játszott, és azért így fogalmazom meg, hogy nem ezzel a szándékkal mentem hivatalos látogatásra Kárpátaljára. 89-ben volt maga a látogatás. Ennek a története az, hogy 88-ban volt az ortodox millénium, a pápai delegáció tagjaként én is kint voltam Moszkvába, ott sikerült a vallásügyi miniszterrel találkozni, és a leglényegesebb dolgokból ott megegyeztünk, hogy mi az a kevés, amit meg lehet tenni, és én is mehetek oda egy hivatalos látogatásra. Igen ám, de ezt Kijev ellenezte. Hivatalos látogatásban nem akart belemenni. És ez úgy oldódott meg, gondviselésnek kézzelfogható jele jött közbe, nevezetesen akkor ősszel itt járt Magyarországon Jakoblev, akkor a Szovjetunió második embere volt. És Budapestről Pozsonyba menet, szerveztek neki egy utat Esztergomba, és hát én hozzám is bejött látogatóba. Hát ez egy alkalom volt arra, hogy ezt a problémát neki előhozzam, amit megértett, és azt mondta, hogy szívesen látott ember vagyok Kárpátalján, hát amikor akarok, menjek. És ezt 11-kor mondta itt Esztergomba, 12-kor már a rádió bemondta, hogy Jakoblev meghívott engem Kárpátaljára. Így lehetett ezt az ellenkezést legyőzni, hát a gondviselésnek a keze. Ezután a következő évben állapodtunk meg, hát télen nem lehet menni hivatalos látogatásra. Csáti József volt akkor a Munkácsi plébános, megállapodtunk vele, de még egy nehézség közben jött, és pedig az, hogy csak Kijeven keresztül mehetek Kárpátaljára. Azzal az indokkal, hogy Kárpátalja nem tud engem illendően fogadni. Hát ilyen Kijevbe az ottani metropolitának a vendége voltam 2 napig, és onnan sikerült aztán Kárpátaljára jutni. Most Kárpátalján a végső megbeszélésnél, tárgyalásnál, ami hát magyar viszonylatban talán a megyei elnököt jelenti, pontosan nem tudom akkor, kinek milyen beosztása volt, sikerült a legfontosabbakban megállapodni, vagyis abban, hogy 5 pap állandó jelleggel átmehet Kárpátaljára, kisegíteni a környékből mások is mehetnek. Olyan könyvet, amit a háború után adtak ki, azt lehet Kárpátaljára bevinni, és ha van papnövendék, az Magyarországon végezheti el a teológiát.
Ez nagyon nagy dolog, mert a Szovjetunión belül azt hiszem csak Litvániában működött papi szeminárium.
Csak Litvániában, és egyetlen egy papszentelés nem volt Kárpátalján. Akkor, amikor oda mentem, Kárpátalján 8 pap volt, abból egy öreg nyugdíjas volt, egy pedig ágyba fekvő volt, aki nem sokára meg is halt.
És hát mindegyik gulákot járt, megviselt ember.
Hát az ő sorsuk sajnos, hát ugye ilyen volt. Na és akkor jövök haza, hogy hol találok én 5 papot, aki örömmel kijön ebbe a nyomorult helyzetbe. És ekkor volt az, hogy a ferences tartományfőnök, ha nem tévedek, Kolos atya volt akkor.
Hegedűs Kolos.
Felajánlotta azt, hogy Nagyszőlősen volt az előtt is ház, és ez egy missziós feladat, vállalkoznak egy ilyen missziós munkára, 3 atyát rendelkezésre bocsájt. Így alakult ki, hogy a 3 ferences ment Nagyszőlősre, a Bohán István az jezsuita előzőleg is járt át, Diós nevű domonkossal együtt, azok is átmentek, így az 5 pap meglett. Nagyszőlősre mentek a ferencesek. Amikor Nagyszőlősen jártam, ezen a hivatalos úton, templom be volt zárva, a mise a temető kápolnába volt. Befértek, akik befértek, egy csomó ember kint volt. Közben a villany elment, és a hangszóró nem szólt. A mise után meglátogattam a papot, ahogy mondtam, ágyba fekvő volt, és utána elmentünk a templomhoz, 2 nappal előbb adták vissza a kulcsot. Hát így oda bemenve egy kicsit romos volt, de addigra már a piszkot kiszállították az emberek. 2 év múlva teljesen felújítva volt a templom, és került sorra megoldására.
Azóta folyamatosan ott vannak a ferencesek, és hát a püspök is a magyarországi rendtartományból került ki Munkácsra. Majnek Antal, aki az elsők között volt, azt hiszem, vagy az első volt, aki 89-ben kikerült Kárpátaljára Esztergomból.
Kárpátaljának a helyzete egyházilag teljesen rendezetlen volt. Egyházilag a Szatmár-Németi Egyházmegye területe volt Kárpátalja, hát persze semmi kapcsolat nem volt vele. A háború után volt még ott kinevezett helynök, jó, de hát ezek meghaltak, és tulajdonképpen az volt a helyzet, hogy valakit főnöknek tekintettek Kárpátalján, nem egyházi megbízás alapján, mert hát nem volt, aki megbízást adhatott volna. Na most természetesen ezt a helyzetet is kellett rendezni, és így került sor arra, hogy amikor felvette a Szovjetunió a diplomáciai kapcsolatot a Vatikánnal, akkor a nunciust, moszkvai nunciust bízták meg, hogy legyen ordinárius, tehát ő legyen Kárpátalja püspöke. Milyen kapcsolata lehetett, de mégis legalább kialakult valami. Amikor Ukrajna önálló lett, akkor az ukrajnai nunciust bízta meg a Szent Szék, hogy legyen Kárpátaljának az ordináriusa. És az első lépése az volt, hogy kért segédpüspököt. Így lett majdnek Antal püspök, akit Szentatya szentelt vízkereszt ünnepén. Elmúlt az idő, és jött az, hogy Kárpátalja legyen apostoli kormányzóság.
És ez egy fontos lépés az egyházmegyévé válás útján.
Igen, egy bizonyos értelemben önállósult Kárpátalja. Elmúlt az idő, és egyházmegye lett Kárpátalja, és akkor a segédpüspök megyés püspökké lett.
Paskai László bíboros érsek, mielőtt Esztergomba került volna Íjas József kalocsai érsek mellett, utódlási joggal kinevezett érsekként tevékenykedett Bábel Balázs érseket kérdezem, milyen személyes emlékei vannak Paskai bíborosról.
Paskai László bíboros urat 44 éve ismerem. Leszerelésem után, amikor kispapként visszatértem a szemináriumba, akkor az első lelki gyakorlatot ő tartotta nekünk, mind a mai napig megvannak a jegyzeteim. Igen, alapos fölkészültségű lelki gyakorlat volt. Arra is emlékszem, hogy egyik társunkat annyira megfogta és önvizsgálatra késztette, hogy el is ment teljesen jó lélekkel, hogy a mércét olyan magasra helyezte, hogy ő ezt valószínűleg nem tudja vállalni. Azután Pestre kerülve tanárom, rektorom lett. Ő egy igazi rezervált úriember volt, a mindennapok dolgaiba soha nem avatkozott bele. A vizsgák is ilyen stílusban történtek, hogy domine, uram, ez és ezt mondja, és hogyha valaki az nagyon udvarias volt, mondjuk ő fölsegítette a kabátját, akkor így fejezte be, legközelebb, mikor találkozunk, ugyanis nem felelt meg az illető a vizsgán. Aztán hát akkor is találkoztam vele, papként, amikor itt koadjútor érsek volt, ami annyit jelentett, hogy az érsek halála után utódlási joggal ő lett volna a kalocsai érsek, csak közben másként alakult a magyar egyház sorsa. Lékai bíboros elhalálozott, és így őt követte az érseki, majd pedig a bíborosi székben. A püspökké szentelésem után tagja lévén a püspöki karnak, mint érsek, hát egész közelről is ismertem őt. Mellette ültem a püspökkari konferenciákon, az ebédnél, és úgy figyeltem, hogy egy teljesen ferences lelkületű volt a maga puritánságába. Soha egy kritikai észrevételt nem tett se az éterre, se az időre, mint aki, hát olvassuk Hannibal, hogy calorem frigorem equitatem patiens, hidegnek, melegnek egyaránt tűrője volt, hát ő is így viselkedett. Aztán még egy másik szempontból is megismertem őt. Volt itt egy öreg pap, akit nagyon régóta ismert, Anisics vagy Anizi Jenő. Ő 40 évet töltött külföldön, ő ott is már akkor ismerte, és abban az időben Anisics Jenő támogatta a magyar egyházat, ő pedig, bíboros úr mondta, hogy nem csak akkor kell egy embert fölkeresni, amikor nekünk szükségünk van rá, hanem fordítottan is, amikor a barátság, a tisztelet kötelez arra, hogy meglátogassunk egy embert, és ő többször eljött ide, mindig találkoztunk a maga kicsit fanyar humorával, de ugyanakkor hát egy fölszabadultságával már a nyugdíja után igazi jó emléket hagyott bennem, és itt az itt lévőkben, hát Isten adjon neki örök nyugodalmat. A lélek erejében ez volt a jelmondatát, a Szent Lélek, aki halottaiból föltámasztotta Krisztus Urunk testét, mondja Szent Pál, hát támaszza majd föl az örök életre, és legyen osztályrésze az üdvözülteknek a boldogsága.
Nehéz időszakban volt főpásztor, mai fejjel 30 évvel a rendszerváltozás után hogyan helyezi el az ő tevékenységét, mint Magyarország első számú papjának a tevékenységét? Sokan türelmetlenek voltak, hogy többet kellene követelni, stb. Ő egy kiegyensúlyozott, fontolva haladó ember benyomását keltette, de az embersége mindig átsütött minden tettén. Ez volt az én személyes benyomásom.
Hát ítéletet tenni Istennek a monopóliuma. Mi legfőjebb észrevételezünk dolgokat, hogy hogyan látjuk. Könnyű ezt most így 20-30 év táblatából megtenni, de abban a helyzetben hát mindenkinek megvolt a körülmények adta szűkössége, illetve szubjektív rálátása. Egyébként az egyház politika soha nem tartozott a tévedhetetlen tanítások közé, tehát itt lehet azt mondani, hogy emberek tévedhetnek, rosszul ítélhetnek meg egyes eseményeket. Hát kétségtelen, hogy ő abban az időben lett még bíboros esztergomi érsek, amikor a pártállam létezett, és nem is hittük, hogy annak a mi életünkben vége lesz. A Mindszenty bíboros megítélésénél hát ő úgy látta, hogy talán kompromisszumra hajlóbbnak kellett volna lennie. Hát most látjuk, hogy a kommunistákkal nem lehetett kompromisszumot kötni, mert nem az a fajta ember volt, aki megtartotta a szavát, a kommunista. De hát ő akkor úgy gondolta, hogy talán a Mindszenty bíborosnak is ezt kellett volna tennie, viszont hát nem csak a támadások miatt, hanem gondolom ő maga is fölül bírálta az ilyenfajta nézeteit, úgyhogy ő kérte aztán a boldog avatását, a teljes rehabilitációját elődjének, Mindszenty Józsefnek.
Hogy érzi magát bíboros úr, mivel tölti idejét, mire jut energiája, miket olvas, napjai hogyan zajlanak mostanában?
Erre is azt tudom mondani, amit általában szoktam mondani, évszámoknak megfelelően érzem magam. Annak a gyöngeségeivel együtt, ami azt jelenti, hogy már semmilyen ünnepélyes funkciót nem tudok vállalni, nem vagyok rá képes. Az emberi erők hiába azért megfogyatkoznak. Még reggelente a nővéreknek, a szatmári nővéreknél misézem, ők is idősek, elviselik az én gyöngeségeimet, nem jelent semmi problémát ott közöttük. A napjaimat itt töltöm Esztergomban, és lényegében véve a napjaimat arra használom, hogy egyrésztről készülök a naponta a homíliára, a szentmisével kapcsolatban, tájékozódom mégis, amennyire tudok az események között, a szokásos papi lelki olvasmányokat igyekszem végezni. Már túlzottan nagyon az olvasás sikerül, hisz a szemeim is mindig jobban gyöngülnek, de hát ez az életkorral együtt jár.
Az ember időről időre végig gondolja életútját. Valamikor a főpásztorok utolsó leheletükig, mint a királyok, királyok voltak, a püspökök aktív egyházkormányzati tényezők. A zsinat újítása, hogy egy adott életkorban benyújtják lemondásukat a főpásztorok a Szentatyának, amit általában a Szentatya belátható időn belül elfogad. Az az időszak, amelyben az ember már megszabadul a felelősségek egy részéről, tud-e hasznos lenni? Hogyan lehet megélni azt, hogy kevésbé vagyok reflektorfényben?
Egyszerűen tudomásul kell venni azt, hogy az emberi energiák csökkennek minden szempontból, nem csak fizikailag, lelkileg, szellemileg is csökkennek az energiák. Ugyanakkor változik a világ, újabb és újabb feladatok jönnek, amelyeket meg kell oldani. A gondviselésszerű az, hogy a mostani fölgyorsult világban események fölgyorsulása következtében olyan gyorsan jönnek új helyzetek, amelyekre új fiatal erőre van szükség. Az egyház is bevezette azt, hogy a személycsere is történjen meg. Régen azt megtették, hogy amikor akár a püspök, akár a plébános már nem tudta teljesen ellátni a feladatát, kapott egy helyettest maga mellé. Tehát papírforma szerint megmaradt főnöknek, munka szempontjából a munka pedig átkerült egy másikra. A jelen körülmények között egy kicsit nehezen volna ez megoldható, akkor, amikor az élet más területén is újabb és újabb megoldások jönnek elő. Csak azt tudom mondani, gondviselésszerű, hogy létrejött ez a személyi változásnak a lehetősége, és saját magamról tudom, hogy akkor, amikor már előre haladtam az életkorban, nagyon is szükségét éreztem annak, hogy jöjjön egy fiatalabb erő, aki az újonnan jövő kérdéseket, problémákat tudja majd kezelni.
Erdő Péter bíboros a következő szavakkal emlékezett meg elődjéről.
Vaskai bíboros úr tanárként, filozófia tanáromként is emlékezetes és kedves személyisége volt a felnövekvő papi nemzedékek történetének, szemináriumi előjárói munkájában, épp úgy, mint tanári tevékenységben, azt hiszem, hogy nagyon szép emlékeket hagyott sokakban. Nagyon kedves és közvetlen volt nyugalomba vonulása után is. A papok nagyon szerették.
Köszönet a gondviselésnek mindazért, amivel a munkámat kísérte a különböző nehéz helyzetekben, és köszönet azért, hogy a papi szolgálattal tudtam az életemet eltölteni. Szentlélek mindig a jóra indít, és a problémák közepette is segít a helyesnek a megtalálására, keresztény ember számára, különösen a pap számára is kiemelkedő az, hogy a lélek erejében tudjon gondolkodni, lélek erejében tudjon reménykedni, a lélek erejéből tudjon erőt meríteni, és a lélek ereje segítse abba, hogy a saját üdvösségét, illetve hát a pap másoknak az üdvösségét is tudja szolgálni.
Paskai Lászlótól holnap, vagyis augusztus 22-én 10 órakor vesznek végső búcsút az esztergomi főszékes egyházban. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Kettesben.